Jó reggelt, sziasztok! De jó benneteket látni, milyen jó együtt lenni, és csodálatosak voltak a dalok, amiket énekeltünk, és ez a bejátszás is, és mit szólnátok hozzá, ha csinálnánk egy selfit, mert terveztem, hogy csinálok egy selfit így veletek, oké, úgyhogy, de lehet, hogy ha megtennétek, hogy felálltok, és egy kicsit ide középre, jövünk mindannyian, mert a selfie nem bírja bevenni az egész termet. Úgy, ölej, de jó. Na, rögtön családiasabb, így is maradunk egész Isten tiszteleten. Oké. Jó, szamárfület nem, de várjatok, ez videó. Fotót akarok, így van? Fotót. Milyen csodálatos. Benne van mindenki? Benne. Az enyém is. Oké. Cheese. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Oké, ez egy ilyen örökké való selfie. Na, hát, tényleg Isten hozott bennünket, és hagyd nézelek meg benneteket. Nagyon jó mindannyiótokat látni, és Pászló Balázs megkért, lehet, hogy nagyon picit, hogyha fentebb tudjuk, Pászló Balázs megkért, hogy jöjjek, és nagy-nagy örömmel jöttem, és... Csak ez túl magas. Jó. Zsuzsi, te ilyen ügyes vagy. És így gondolok sokat a hitetekre, és vannak ilyen régi sztorik, régi emlékek. Nem tudom, hogy hányan tudjátok. 17 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem járni Szegedre, és betoppantam a kis összejöveteli termünkbe, a Szote ételbárnak a külön kis termébe, és Éva és Anikó vezették a dalokat, tényleg kíséret nélkül, taps kíséretében, és aztán utána emlékszem, ahogy még azon az ősszel, 2000 őszén Szepi ment a Kispolszkijával, és átment előtte a zebrán a német Erzsike, aki az ő ovónénie volt, és Szepi kipattant, és megölelgette Erzsikét, és elmondta, hogy megtalálta Jézust, és egy gyülekezetet, úgyhogy Erzsike eljött, és így tovább. Aztán, ahogy Laci egy koncertre Andrissal eljött, mikor volt az? 2002. novemberében, és ez a koncert egy szombat este volt, azt hiszem, és Pásztor Horn koncert volt, és aztán, mikor eljött, megkapták hétközben talán a meghívót a Kárász utcán, és eljöttek az előző nap már, pénteken arra sétáltak, talán az előző nap pénteken arra sétáltak, vagy lehet, hogy szombaton, nem emlékszem rá, de az lényeg, hogy korábban már eljöttek arra, hogy megnézzék, hogy hol van az a hely, és aztán megtértek, és kikre tudok gondolni? Hát sok mindenkire tudok gondolni. Hampel Gábor, akit 1909, hát már régebben, a múlt évezred óta ismerjük egymást. Gábor, emlékszem, hogy 98-ban 5-10 évesen jöttünk Budapestről le Szegedre, és a Tisza partján tábortüzeztünk, és Gábor ott volt a trabantjával. És a trabantjából elővett egy fejszét. A fejszésgyilkos. És aztán egy nagyszerű esténk volt, ilyen bibliai történeteket játszottunk el, rajztábla festékkel befestettük magunkat, és ökörködtünk, próbáltuk a fiatalokat egy kicsit életre kelteni. És ja, mekkora dolog, aztán persze Zsuzsi, meg hát mindannyiótok, ja, mindannyiótok, elnézést, hogyha kihagytam, tudom, hogy többőteket kihagytam, sokótokat kihagytam, de csak azt akarom mondani, hogy az életünk egy csoda, az életünk egy csoda. Úgy szintén tudok a Danira gondolni, na mindegy, nem mondok el minden történetet, meg hát ti is tudjátok. Az életünk, az életetek, az életünk az egy hatalmas csoda. Egy hatalmas csodának vagyunk a részesei. És az életed és az életünk az, és az elhívásod drága, drága, drága értékes. Ez a gyülekezet egy hihetetlenül értékes gyülekezet, és a te hited hihetetlenül drága. És szeretnénk ma erről beszélni, jó? És igazából összekapcsolva a kitartással. Összekapcsolva a kitartással. Csak ezeket a történeteket, amiket mondtam, nem nagyszerű, hogy ezek 19, 17, 15 évre mennek vissza, és ez a kitartásról szól. Hányan gondoljátok, hogy kitartók vagytok? Hé, egész jó, kitartók. Hányan szeretnétek növekedni a kitartásban? Ez már mindenkinek a keze. Szeretnénk növekedni a kitartásban. Imádkozzunk, jó? És aztán nézzük meg, mit mond az írás erről, és engedjük, hogy Isten megszólítson bennünket továbbra is. Úgyhogy köszönjük, Urunk, ezt a hihetetlenül értékes hitet, amit kaptunk tőled, és ezt a drága elhívást, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy mi vagyunk a gyülekezet, a te néped, a te családod. Köszönünk minden egyes hitet, minden egyes bizalmat feléd. Köszönjük azt, hogy a neveden neveztethetünk. És köszönjük a te igédet, és hogy te hívsz bennünket, és munkálkodsz bennünk, és munkálkodsz rajtunk keresztül, és attól, hogy hallhassunk téged továbbra is ezen a mai napon, Jézus nevében. Amen. Amen. Kitartás. Hosszú távú álhatatosság. Évtizedeken keresztül, ez valami olyan, ami nem jellemzője a mai kornak, nem? Hogy így évtizedeken keresztül. Egyáltalán nem is jellemzője a mai kornak, hogy így emberek így évtizedekben gondolkodnának, nem? Csak így a régebbi korra visszanézve, vagy akár így a bibliai zsidó gondolkodásra visszanézve sokszor azt látjuk, hogy nem csak, hogy évtizedeken keresztül, hanem Isten népe, akik így megértették Isten ígéreteit, generációkon keresztül gondolkodtak. Tehát mikor így gondolkodott az életére, akkor végigment az elméjébe a gyerekeinek és az unokáinak és az unokáinak az unokáinak az élete és az ő életében hozott döntések hogyan lesznek hatással a következő generációkra. Mert valójában ez így működik. A mostani korban sokkal inkább pillanatokban gondolkodunk. Ragadd meg a pillanatot. Éld meg a pillanatot. És lehet, hogy nem rossz ez a gondolat, ugyanakkor megrabol bennünket, mert az életünket így töredezetté teszi. Mint hogyha a pillanatok számítanának, éppen ott, ahol jól érzem magam, vagy éppen ott, amiben jól érzem magam. Mint hogyha így túl sok vasat tartanánk olykor a tűzben. Nem érzitek így? Túl sok, ha ez nem jön be, akkor majd ezt csinálom. Ha ez nem jön be, akkor majd ezt csinálom. Ha nem működik a házasságom, hát akkor majd lesz egy másik kapcsolatom. Hogyha az sem működik, akkor majd lesz egy másik. Mint hogyha így a kitartás hiánycik lenne. Így nem értenénk azt az hosszú távú gondolkodást, azt az élet hosszig vagy generációkon átívelő elkötelezettséget vagy gondolkodást, azt a hosszú távú álhatatosságot évtizedeken keresztül. Vagy egy ilyen szívós álhatatosságot, hogy vannak olyan időszakok, amelyek fantasztikus időszakok, amikor élvezem, aztán vannak olyan időszakok, amik ilyen, olyan, mint a spenót főzelék, vagy a tök főzelék. Hát, némelyetek szeretitek, így van, némelyetek szeretitek, de tudod, mint legtöbbünk számára olyan, tudod, mint az óvodában a tök főzelék, vagy az alsó tagozatban, hogy tök főzelék lesz ma. Emlékszem rá, amikor a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy egyek a tök főzelékből. Na mindegy, nem fejtem ki, mert szeretnék tekintettel lenni rátok, de tényleg így az a gombóc még most is ott van a torkomba, ha erre gondolok. Ez olyan, amit csak így nem kívánok. De milyen, amikor nem csak egy pillanat ilyen, hanem egy hónapunk, egy napunk ilyen, egy hetünk ilyen, egy hónapunk ilyen, vagy akár olykor évek ilyenek, ilyen tök főzelék évek. Kitartás, álhatatosság ezekben. Úgyhogy nézzünk is meg egy részt, majd mindjárt Zsidók 12-höz fogunk lapozni, és beszélünk erről. De egy picit hagyj beszéljek erről a könyvről, a Zsidókhoz levélről, mert innen fogunk megnézni egy részt. Hogy a Zsidókhoz írt levél, képzeljétek, azért íródott, mert a hívők hatalmas nyomás alatt voltak. Júdeában a hívők már hittek, ez a 60-as években íródott, már nem a Beatles korszakában, hanem így a, nem az 1960-as, hanem a sima 60-as években. Tibi mosolyog. És a 60-as években íródott, és ez a gyülekezetben lévő, és a gyülekezetekben lévő hívőknek a nagy része már ott volt 30 éve, más része 20 éve, más része 10 éve. Már ilyen futottak már egy jó ideje. És aztán elkezdtek csüggedni. Tovább erősödött a nyomás az ő életükön. Nem fogadta el a társadalom őket, mert a messiásban hittek. Ellenségesek voltak velük. Sokan elveszítették a munkájukat, sokan a nyugdíjukat, a társadalom biztosításukat. Abban az értelemben, hogy ki voltak rekeszve a zsinagógai közösségből. Sokan ezt meglépték abban a reményben, hogy Jézus hamarosan visszajön, ahogy ígérte. De aztán úgy tűnt, hogy az ő visszajövetele úgy késedezik. Nem jön. Nem olyan, hogy hiszek benne, igen, vannak nehézségek, de hát mindjárt visszajön az Úr, hanem hiszek benne, vannak nehézségek, és még mindig nem jön vissza az Úr. És ez telik éveken és évtizedeken keresztül, ez így zajlik. És többen elkezdtek így visszább lépni, feladni a meggyőződéseiket, akár feladni, vagy a hitükben alább hagyni. Mások elkezdtek visszamenni, elhagyni a gyülekezetüket, az összegyülekezésüket pontosabban Zsidók 10-25-ben, és elkezdtek visszamenni a régi életükbe, mert ott azért nem voltak ezek a nyomások. És ezzel a gondolattal indul Zsidók 12, egyébként a 11. fejezet is, a hithősök fejezete, meg a 10. fejezet, meg az egész Zsidókhoz írt levél. Úgyhogy kérlek, nyissátok ki, hogy Zsidók 12-nél, és csak nézzünk meg három verset, ahogy a kitartást tanulmányozzuk. Zsidók 12, első vers. Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Oké. Mit mond? Azért mi is szeretném kifejteni, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadály, és a megkérnyékező bűnt, kitartással, folytassuk tovább, kitartással a hitünkben, kitartással a szolgálatunkban, kitartással a meggyőződéseinkben, gondolva nem csak a pillanatra, hanem az egész életünkre és a generációkra, amik utánunk jönnek. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. És úgy indul ez a vers, hogy mi is, hogy körbevesz minket a bizonyság, vagy pontosabban ez azt jelenti, hogy a bizonyságtevőknek a nagy fellege. Szeretnétek tudni, hogy ez mit jelent? Oké, elmondom. Ez a szerző egy ilyen olimpiai játékra, vagy egy nagy sportesemény mutat meg számunkra, ahol ez a kép, hogy fellegez igazából, azt is jelenti, hogy tömeg. Mint amikor egy olimpiai döntőn, vagy egy nagy foci meccsen, ahogy most volt, persze valószínűleg nem figyeltétek a Barca és Paris Saint-Germain, és ott van, de figyeltél, néhány, 105 000 néző a lelátón ül, és fülsüketítő a üdvrivalgásban és szurkolásban van. Egyszerűen nem lehet semmit se hallani, mert mindenki örjöng és szurkol nekik. Nos, azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, az, és Isten nekünk, az ottani hívőknek és nekünk, hogy fiúk, lányok, nem vagytok egyedül ebben a versenyben. Nehogy azt gondolt, hogy ez a te kis futásod, versenyed, és most abba hagyod, hanem a bizonyságtevőknek egy hihetetlen tömege és szurkoló hada vesz bennünket körbe. És ők azt mondják, hogy folytasd, és menj tovább, és ne hagyd abba. És tudjátok, hogy kik ezek a bizonyságtevőknek a hatalmas tömege és szurkoló hada és fellege? Hogyha visszamész az előző fejezetben, zsidók 11 fejezetben, akkor ezek azok az emberek, akiket úgy hívunk, hogy hithősök, de igazából ezek azok az emberek az Ószövetségben, akik ugyanígy, mint te meg én, nyomás alatt, hétköznapokban, tök főzelék időkben, különböző időszakokban csak végig futották a pályát, és beértek a célba. Hogyha végig olvasod a zsidók 11 fejezetet, ez egy nagyon jó tanulmányozás lehet, akkor végigmehetsz, és azt látod, hogy ezek végigmentek. Csak gondolj néhány személyre, aki oda le van írva. Az első, akit leír, az Ábel. Ábel, Káinnak a testvére. Csak ő is ott van a lelátón. Milyen volt az ő élete? Hogy volt egy bátyja, egy testvére, Káin, aki egy erőszakos alak volt, aki gyűlölte őt, aki megvetette őt, nyomás alatt volt. Lehet, hogy egy gyerekszobában voltak, nem tudjuk pontosan. Tudod, lehet, hogy állandóan piszkált a Káin, irigy volt rá, féltékeny volt rá, nyomás volt rajta. De Ábel becsesebb áldozatot vitt, hit által, mint Káin. Ő kitartotta hitében a nyomások alatt, a munkahelyi kritikák alatt, amikor akár a családjának nem tetszett az ő hite, ő kitartott benne. És azt mondja, hogy ő ott van. Aztán gondolj a következőre, Énokra. Énoknak milyen volt az élete? Énok Ádámtól a 7. volt, ezt olvassuk a Júdás levelében. Ádámtól a 7. Énok, képzeljétek el, 1 Mózes 5-ben egy olyan társadalomban él, mely már velejéig romlott volt. Ez Noénál teljesedik ki teljességében, az özönvíznél. Ez az özönvíz előtti társadalom, ahol nem szerették Istent, nem tisztelték Istent, ahol az erőszakosság kezdte megtölteni a társadalmat. A másik, aki Ádámtól a hetedik volt, az Lámek. Lámek, pontosan ő is a hetedik volt. Lámekben kiteljesedik az istentelenség kultúrája és gondolkodása, a büszkeségé, az, hogy az ember értéktelen, hogy azt mondja, hogy ifjat öltem, mert megsebzett. Egy ilyen fertőzött kultúrában élt Énok úgy, hogy tisztelte Istent, hogy szerette Istent, amikor ez nem volt érték, hogy szolgálta Istent, hogy imádkozott, hogy az ő szívében megszentelte az Urat, mikor ilyen ellenállásba ütközött újból és újból. Aztán a következő, gondoljunk Noéra, ezek mind ott vannak a lelátón. Nagy csapatnak a részei vagyunk, egy hihetetlen csapatnak. Ne gondoljuk azt, hogy hát egyedül vagyok. Ki gondolkodott így? Emlékeztek Illésre? Amikor Illés egy ilyen istentelen északi királyságban profétált, istentelen volt az egész kultúra és gondolkodás, ott van Illés, és azt mondja, csak én maradtam egyedül. Egyedül vagyok. És aztán Isten szól, és azt mondja, hogy nem, még 7000 vannak, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Ne gondold, hogy te vagy egyedül. De egy hihetetlen csapatnak vagyunk a részei. Zsidók 11 vége azt mondja, hogy akikre nem volt méltó a világ, mi nem a világhoz tartozunk. Mi Istentől születtünk újonnan, és a világban vagyunk. Okay? Úgyhogy itt van Noé, csak gondoljatok bele. Azt mondja, hogy Noé hit által tisztelte Istent, amikor házanépe megtartására bárkát épített. Gondoljatok arra a rengeteg ellenállásra, amiben ütközött. Gondoljatok a csúfolásra, a gúnyolásra. Emlékeztek, hogy mikor bárkát épített, ott, ahol nem is volt tenger. Tudod, valahol itt Szeged vagy Kiskunfélegyházán egy hatalmas bárkát épít. Mórahalmon. És mindenki röhög. Mit akarsz te? Mi ez? És Noé azt mondta, hogy Isten megmondta, hogy özönvíz fog jönni. Ítélet fog jönni. És a bárkában van hely. És gúnyolták, és csúfolták, és megvetették, és ellene voltak, és a híradók kiröhögték, és róla szóltak, de Noé tisztelte Istent. Meggyőződéseiben járt. Megértette, hogy egy nagyobb elhívásnak a része, és kitartó volt. Ezek az emberek sokat tudnának nekünk mesélni, milyen nyomás alatt élni, milyen olyan időszakban élni, amelyet nem szeretünk. És most itt vannak. És egy hihetetlen csapatnak vagyunk a részei. Aztán persze tovább megy Zsidók 11, és beszél Ábrahámról, aki 70 éves volt, mikor elhívta őt Isten. És Isten ígért neki, figyeljetek, ígért neki gyermeket. Sőt, azt, hogy nagy nemzetté teszi őt. Ígért neki földet, hogy neked fogom adni azt a földet, ahova mész. És ígérte azt is, hogy az ő magjában megállatnak a földnek a minden, nem, az összes nemzetsége. És ott van Ábrahám, és jár kell az ígéret földjén, és nincsen semmije, sátra, semmi tulajdona ott az ígéret földjén. És még gyereke sincs, és telnek az évek, és az évtizedek. Képzeld el, hogy mi mehetett végig az elméjébe. De ő tudta, hogy Isten hűséges. Kitartott a hitében, a járásában. Nem lépett vissza, nem ment vissza, azt mondja a Zsidók 11, hogy visszamehetett volna, ahonnan jött. Lett volna erre lehetősége, de ő nagyobb, ő értékesebbnek tartotta, nagyobb, ő jobb és maradandóbb otthon után vágyott. Ő tudta, hogy Isten hűséges. És aztán gyermeke született. Kellett rá várni 25 évet. A következő ígéretre, hogy az övé lesz, és az utódai az a föld, arra kellett várni 550 évet. Ezt már nem élte meg, de generációkon átívelő gondolkodás. És aztán, hogy az ő magjában megáldatnak a Földnek minden nemzetsége. Itt vagyunk, magyarok, és mindenfajta nemzetből, 4000 évvel utána. Köszönjük, Ábrahám, hogy nem hagytad abba. Köszönjük, hogy nem a láthatókra néztél, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. 2 Korintus 4, 18-19. És még mehetnénk tovább, de most nem tesszük. Otthon megteheted. A Bibliát tanulmányoz a Zsidók 11-et. Úgyhogy azt mondja, nézd csak, azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, ahol nem vagyunk egyedül, hanem most egy hihetetlen csapatnak a részei vagyunk, akik ott vannak és szurkolnak. És aztán azt mondja, félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt kitartással fussuk meg mi is az előttünk lévő küzdőteret. Mit mond ez a vers? Azt mondja, hogy tegyünk félre ilyen minden akadályt, ami így visszahúzna, lelassítana, elcsüggesztene. Itt a futókról van szó, meg az olimpiai játékokon, a birkózókról. Tudjátok, hogy ebben az időben tulajdonképpen szinte messzelenek voltak a sportolók. Így szó szerint vették, hogy minden akadályt. Akadályoz a ruha, akadályoznak különböző dolgok. De fontos, mert ezek az akadályok bele tudnak akadni dolgokba. Azt mondja, hogy félretéve minden akadályt. Mi az, ami akadályoz? Téged, engem, hogy kitartással fussuk meg. Mi az, ami visszahúz? 2 Timóteus 2:4 arról beszél, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszik annak, aki őt harcossá avatta. Egy harcos, tudja, a kép az, hogy valaki úszik a vízbe, a tóba, és aztán ott van a hínár, és belemegy egy ilyen hínáros részbe, és a hínár rácsavarodik a lábára, így bele elegyedett a dolgokba. Azt gondolom, én a saját életemben olykor érzem azt, hogy így beleakadt a lábam a hínárba. Így rácsavarodott, és nem akar engedni. Valamilyen részlet dolog az életembe. És lehet, hogy már hónapok óta rácsavarodott. Lehet, hogy a megkörnyékező bűn. Lehet, hogy a hitetlenség. Lehet, hogy az elbátortalanodás. Mikor elkezdjük detektálni, észrevenni a lelkünkben az elbátortalanodást. Lehet, hogy már ott van fél éve, de most kezdek rájönni, hogy te jó ég, azt hiszem el vagyok bátortalanodva. Még észre se vettem, pedig az elmúlt fél évben egyszerűen már csak vánszorgok, mert a lelkem nem egészséges. Lehet, hogy egy rossz kapcsolat, vagy helytelen kapcsolat. Tudod, ott van az életemben, amelyre egyszerűen egy nemet kellene mondanom. Azt mondani, hogy nem. Azt mondani, hogy ott van ez a hínár, és elvágom. Ez a helytelen kapcsolat, ami így megrabolja a hitemet, megrabolja a tisztaságomat, megrabolja az életemben a virágzást, és visszatart, lelassít. Csak egy jó nagy nemet kellene mondanom. Nem! Nem, azért, mert gondolkodok, maratont futok. Gondolkodok az életemre. Életemről, Máté 13-ban, mikor a magvető példázatáról beszél, akkor azt mondja, hogy amely mag jó földbe esett, és arról beszél, hogy befogadja a szívünk ezt a magot, és kitartással sok gyümölcsöt terem. Tudod, hogy mi a sok gyümölcs termésnek az egyik kulcsa? A kitartás. Mert amikor nehéz az időszak, és feladom, akkor lehet, hogy pont a gyümölcs termés előtt feladom. Vagy megyek, és túl nagy a nyomás, és abba hagyom. Pedig ha még mentem volna 2 hónapon keresztül, akkor gyümölcsöt láttam volna. Tudod, mi az, ami így visszahúz? Lehet, hogy egy lelki kötődés. Csak így egészségtelenül kötődök valakihez. Lehet, hogy egy valamilyen kapcsolatban. Lehet, hogy tudod, egy barát, egy barátnő. Csak van egy lelki kötődés. Amikor ő lent van, én is lent vagyok. Amikor ő fent van, én is fent vagyok. Tudod, lehet ez szülő felé, gyermek felé. Hogy van egy lelki kötődés, amikor neki nem megy jól, nem tudom függetleníteni magam tőle. Lelki kötődésbe vagyok. Tulajdonképpen ő irányítja az én életemet, és észre sem veszem. Ez nálunk szülőknél ez gyakori lehet. Így van? A gyerek egészsége, betegsége, időszakai, és igazából ez az Úr az életemben akár. Vagy az egyik Úr az életemben. Mi az, ami visszatart? Lehet, hogy a megbántottság. Gondolj erre. Lehet, hogy így megbántottak. Lehet, hogy megbántottak a gyülekezetben. Lehet, hogy megbántott az egyik szolgáló, az egyik testvér. Az is lehet, hogy megbántott a pásztor. Lehet, hogy félre lettem értve valahogy. És most bejött a duzzogás. És igazából most nem futok, inkább csak vánszorgok. Inkább már ott a futópálya szélén ülök, és nézem a katicabogarakat, a virágokat. Meg nem bocsátás, neheztelés, tudod, ez ott van, és ez visszatart. Vannak olyan hívők, akik éveken keresztül megbántottak, és csak egy csodálatos pályájuk van, egy csodálatos elhívásuk, egy csodálatos futásuk lehetne, de beleakadt ebbe a megbántottságba, meg nem bocsátásba a lábuk, és most keserűek. Lehet, hogy szolgálsz, és adsz, és nem kapsz visszajelzést, vagy nem olyan visszajelzést kapsz, amire gondolsz, hogy jó lenne. És ez most meglassít téged, a visszajelzésnek a hiánya, és elkezdesz csüggedni. Velem volt ilyen? Nem egyszer. Elkezdtem gondolkodni, megéri ez? Megőrültem? Mit csinálok én? Tudod, nincs visszajelzés. Kiteszem a szívemet, szolgálok, és senki nem mondja azt, hogy bak. Legalább mondják azt, hogy borzalmas volt. Az is legalább visszajelzés. Tudod, de nincs visszajelzés. Emlékszem, amikor ezt megosztottam az egyik vezetővel, előjáróval, csak így el voltam, emlékszem, sétáltunk, el voltam bátortalanodva. És jól helyre tett. Feleségem is ilyenkor jól helyre tud tenni. Olyan jó. Olyan fantasztikus. Olyan jó a lelkemnek, mert így legszebb, így az önsajnálatba így belefeküdnék, belehemperegnék. És aztán, vagy egy üzenet, emlékszem, helyre tett, hogy nem ezért csináljuk. Nem a visszajelzések a mi életünknek az éltetői. Jézus sem így élt, hanem szabadok vagyunk, hogy szeressünk. De csak így beleakadhat. Tudom, hogy így már hónapokig hurcoltam magammal, és növekedett a lelkemben az önsajnálat, ami meglassított. Lehet, hogy a lelkünkben kavargó vágyak, azok, amelyek így visszahúznak bennünk, ilyen hínár, ezek az akadályok, hogy a lelkemben kavarog, és hát ezt is szeretném, vagy én azt is szeretném, vagy ezt is szeretném. Tudod, szeretnék külföldön dolgozni, szeretnék sokat keresni, szeretnék, tudod, egy kapcsolatot, szeretnék, tudod, egy szép házat, szeretnék ezt, azt, és ahogy kavarognak ezek a vágyak a lelkemben is, és akár kísértést adnak számomra, tétovává válok a hitemben, a futásomban, a szolgálatomban, a meggyőződésemben. Nincs egy ilyen egyenes utam, hanem inkább ilyen zavart vagyok. Ezek akadályok. Ezek ilyen vágyak, amelyek a széles útra akarnak vinni, ahol mindenki jár. a keskeny út helyett, ahol kevesen járnak, de nagyon sokan jártak, és egy hatalmas sereg, szurkoló sereg vesz körbe. Aztán még egyre gondoltam, és nem hosszú az üzenet, be akarom fejezni hamarosan. Koncepciók az elménkben ilyen akadályok lehetnek. Az egyik ilyen koncepció az az, hogy hogyan kellene, vagy kellett volna alakulnia az életemnek. Hogyan kellene alakulnia az életemnek. És azt hiszem, nem úgy alakult. Koncepciók az, hogy mit kellene, vagy kellett volna Istennek tennie. Ilyen idealisztikus elképzelések az elménkben, a szívünkben, hogy mit kell, ha Isten tényleg velem lenne, vagy hűséges, csak nem értem, hogy miért nem adta meg azt. Nem értem, hogy miért nem változtatott azon. Csak nem értem. Mint amikor a tanítványok is értetlenek voltak. Meg Lázárnak a testvérei, Mária és Márta, amikor jött a hír Jézushoz, hogy Lázár nagyon beteg. És Jézus azt mondta, hogy jó, akkor még maradjunk. Ezt csak nem értem. Nem értem Istent. Nem értem Istent. És ezek mindaddig ott fognak uralkodni a lelkünkben, amíg ragaszkodunk ahhoz, hogy mindennek úgy kell történni az életemben, hogy én értsem. Tudod, ez akkor fér, amikor előre tájékoztatást kapok mindenről, és el van magyarázva minden. De az élet nem ilyen. Nem hiszem, hogy Noé értette, Ábrahám értette, Káin értette, Énók értette, Mózes értette a francokat, dehogy. Csak tudták, hogy Isten terve nagyobb, mint ők. Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Kitartással, tudod, ez a maraton ott van, nézd csak, kitartással, ez egy maraton. Tudod, hogy maratont futunk? Nem 100 méteresség futás, ez egy hosszú távfutás. Tudjátok, hogy mikor valaki hosszú távon fut, hányszor és hányszor ott van az, hogy feladja. Közülünk, akik nem futunk hosszú távon, még a rövid távfutásban is így vagyunk, nem? A busz utáni futásban. lehet, hogy nem is kellene. Csak tudom, néha, amikor ráveszem magam a futásra, főleg az elején futok egy fél órát, és aztán elkezdek alkudozni magammal útközben. Hát így az elején szerintem körülbelül a 6. percnél, 4. percnél, hát így biztos, hogy így rögtön egy fél órával kell kezdeni. Nem fel kéne építeni ezt az egészet. Én szerintem 20 perc is jó lesz. Az is már nagy teljesítmény tőlem. Aztán a 8. percnél. Hát, figyelj, nehogy itt szívinfarktus kapjak, hogy valami baj legyen. Még megállt nekem. Lehet, hogy jó lesz az a 15 perc is. Aztán majd legközelebb majd tovább futok. Majd 20 perc, meg 25 perc. Csak így hajlamosak vagyunk alkudozni. Minden alkalom, amikor egy területen abba hagyjuk, feladjuk, az hatással van az életünk többi területére. Mert elkezd az a jellem erősödni, hogy mi feladunk dolgokat. Mi abba hagyunk dolgokat. És nem igaz ez, tudod, ma a társadalmunkban, nem igaz ez, tudod, életekre és életekre, hogy ilyen kitartás nélküli társadalom vagyunk. Akik nem értik a nagyobb képet. És Isten azt mondja, kitartással fussd meg az előtted lévő küzdőteret. Ez a legnagyobb dolog. A legfontosabb futópálya az életedben. Tudod, lehet, hogy van több fajta pálya, ahol futunk, de a hited, az Istennel való járásod, az elhívásod a legfontosabb futópálya. Ez a legfontosabb. Mert ez a futópálya az, ami az örökké valóságba vezet. Ez a futópálya az, ami az összes többi pályát is felöleli. Úgyhogy kitartással fussuk meg. Úgyhogy befejezésként nézzük meg még a másik verset. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Oké, eddig beszélt az Ószövetségben egy fantasztikus csapatról, aminek részei vagyunk. A bizonyságtevőknek fellegéről. De most beszél egy másik szeméről. Nézzünk Jézusra. Nézzünk Jézusra. Ő a hitünk elkezdője. És ő a befejezője. Tudod, nézz rá. Nézz rá. Mikor közben futsz, a láthatatlanokra nézünk, Jézusra. Ő kezdte el a hitünket. Tudod, mit tesz számomra, amikor a legnagyobb bátorítás? Mikor rádöbbenek arra, hogy nem én kezdtem el a munkát, ami bennem folyik. Akkor ő be fogja ezt fejezni. Jézus a hitem elkezdője. Visszaemlékszek, mikor 14 éves voltam, és nem akartam hívő lenni, nem akartam keresztény lenni, nem akartam Istent ismerni, nem is hittem, hogy Isten létezik. És ő mégis elhívott, ő mégis megszólított, ő mégis utánam jött. Az olyan, mint János 15-16-ban, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, gondolva a jövőbeli kihívásokra és ellenállásra, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tudod mit? Mikor így futok, és azt mondom, hogy tudod mit, ebből elég volt. Itt az ideje lelassítani, itt az ideje bóklászni, sőt visszalépni, sőt olykor tudod feladni, akkor az egyik legnagyobb bátorítás számomra az az, hogy eszembe jut, hogy nem én választottam ezt az életet. Nem én választottam az Urat. Tudod, nem az, hogy hogy juthatott ilyen eszembe. Lehet, hogy tévedtem. Tudod, ő választott engem. Ő ragaszkodott hozzám. Tudod, azt mondja, én őt választom. És most nem megyünk bele ebbe, nyilván van egy másik oldala is, ezt értjük, a szabad akarat, de én őt választom, és aztán azt mondják angyalok, hé, ne őt, hanem inkább őt. És az Úr azt mondja, nem, én ragaszkodok hozzá. Ő választott téged. Nézzünk Jézusra, a hitünk elkezdőjére és bevégzőjére. Tudjátok, amikor az ókorban egy hajó viharos tengeren ment, és hatalmas viharok voltak, és aztán közeledett egy kikötő felé, volt, hogy ez a hajó nem bírt volna bemenni abba a kikötőbe, és a kikötők azok öblökben voltak. És ezekben az öblökben sokszor ezek védett helyek voltak, úgyhogy nyugodt volt a víz, csendes volt, és a kikötőben biztonság volt. És amit csináltak, az az, hogy előre jött egy-két kisebb hajó a kikötő bejáratához, és fogták a nagy hajónak a horgonyát, és odaadták ezeknek a hajóknak, és behúzták először a horgonyt a biztonságos kikötőbe. És akkor behúzták a horgonyt, utána a horgony mentén behúzták a hajót. És akkor azt mondja, hogy nézzünk Jézusra, akkor itt az a kép van, ami Zsidók 6-ban is van, hogy Jézusnál van a mi lelkünknek a horgonya. És ő fogta ezt, és ő bement a kikötőbe
a leplen túl be a mennybe, és mindannyiunknak a horgonyát ő bevitte. Nézzük csak meg ezt, Zsidók 6-ban, 19 és 20 kértem, hogy azt mondja, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál. Tudod, lehet, hogy most ott vagyunk, még mindig az öblön kívül, és lehet, hogy hatalmas vihar van. És tűnődnénk, hogy mi lesz itt, el fogok süllyedni a viharba? Tudod, kár rád fogja látni az egész hajom? De azt mondja, hogy ahova úgy nyitóul bement értünk Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett, hogy Jézus bevitte a lelkünknek a biztos és erős horgonyát a kárpiton belül, és ő be fog húzni bennünket. Miért nézünk Jézusra? Azért, mert két dolog miatt. Azért, mert ő is volt a viharban. Oké? Jézus volt a viharban? Oké, ezzel fejezzük be. Letelt az időm. Ezzel fejezzük be. Két dolog. Jézus előttünk járt a viharban. Nézzünk Jézusra. Azért, mert csak mi vagyunk nyomás alatt. Csak mi vagyunk támadás alatt. Csak nekünk vannak ilyen tökfőzelék heteink, vagy hónapjaink, vagy éveink. Gondolj bele Jézusba, hogy mekkora ellenállás szenvedett a bűnösöktől. Hogy micsoda égető gyűlölet vette őt sokszor körbe. Hogy mennyien a vallási vezetők közül kívánták az ő halálát irigységben. És aztán Jézus pedig mit csinált? Végig futotta a küzdőteret. Végig futotta kitartással. Erről beszél Ézsaiás 50 is, hogy mi zajlódott le az Úr Jézus elméjébe. Nézzük meg ezt, jó, Ézsaiás 50-ben, csak hogy lássuk, hogy ott van Jézus. És nem csak, hogy a bizonyságnak hatalmas fellege vesz körül, hanem Jézus előttünk volt a viharban. Azt mondja, ez egy profécia 800 évvel Jézus előtt. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, és nem hátráltam meg. Figyelj, ez a profécia ott volt az ő szívében. Ő így élt. Megnyitotta a fülemet, nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam a verőknek, és szakállamat a szaggatóknak. Arcomat nem fedeztem el a gyalázás és a köbdösés elől. Tudod, mikor az Úr ott volt a legnagyobb viharban, mikor fogták és megkorbácsolták, mikor előtt volt a Gecsemáné kertben, aztán fogták és megkorbácsolták, aztán fogták és rátettek egy köntöst, és csúfolták a katonák, bekötötték a szemét, megforgatták, és azt mondták, hogy és megütötték újból és újból, tövis koronát tettek a fejére, azt is ütötték, és azt mondták, hogy profétáld meg, hogy kiütött meg téged. Mit csinált Jézus? Az Úr megnyitotta a fülemet. Nem voltam engedetlen. Nem hátráltam meg. Odaadtam a hátamat a verőke, orcámat és szakállamat a szaggatóknak. Arcomat nem fedeztem el a gyalázás és a köbdösés elől. Egyikünk sem fog soha olyan viharba menni, ahol ne járt volna előttünk Jézus. Egyikünk sem fog olyan élethelyzetben lenni, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy megkísértetett mindenekben, hogy olyan fajta kísértéssel ne állt volna szembe. És igen, mi olykor bele is bukunk, de ő nem bukott bele, és bevitte a lelkünk horgonyát a biztonságos, szép kikötőbe. És ő előttünk járt. És egyikünk se fog olyan viharba kerülni, amely ne az Úr kezében lenne az a vihar a mi javunkra, Hogyha végigolvasod utána még Zsidók 12-t, ez csak házi feladat, hogyha akarod, szorgalmi. Oké, Zsidók 12 utána beszél az atyáról, aki fenyíti az ő fiát. És beszél, hogy megnevesd az Úrnak a fenyítését. Tudod, nem szeretem napokról beszél, vagy időszakokról, ahol ami a javunkra van. És Jézus átment a viharon, és Jézus velünk van. Veletek vagyok minden nap. Úgyhogy ez az egyik, amit akartam. Nem tudom, mi volt a második, amit akartam. Elszenvedte a keresztet. Nézzük meg, menjünk vissza Zsidók 12-re még. Nézzünk a hit elkezőjére, bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és végigment, és a kereszten ott volt, és teljes sötétség volt, és fel is kiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De ez nem hitetlenségbe vezette őt, hanem még teljesebb bizalomba. Utána azt mondta, hogy szomjazok. Utána azt mondta, hogy elvégeztetett. És utána azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe adom az én lelkemet. És kibocsátotta lelkét. Atyám, te benned bízok. Akkor is, amikor te is hátat folytottál nekem, mert a világ összes bűnét én hordozom. Ezért mondja Ézsaiás 50-ben, ezt már nem olvastuk el, ezt mondja ott az írás. Ugorjunk vissza, csak hogy meglássuk. Következő. És az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem szégyenülök, meg olyanná tette arcomat, mint a kovakő. Tudom, hogy nem vallok szégyent. Mit értesz ezen, Uram, hogy nem vallasz szégyent? Mit értesz azon, hogy nem szégyenülsz meg? Hisz szégyent hordoztál a kereszten. Nos, igen, de végül a nagy kép az az, hogy nem szégyenülök meg. És tudod mit? Ugyanígy van veled és velem. A nagy kép az, hogy aki hisz ő benne, az meg nem szégyenül. Igen, lehet, hogy vannak momentumok, de a nagy kép, a nagy sztori az, hogy nem szégyenülünk meg. Ezért kitartással futhatjuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Úgyhogy harmadik vers, Zsidók 12-ben azt mondja, hogy gondoljatok arra, aki így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Gondoljatok arra. Tudod, mi a görög? Mit mond a görög? Hasonlítsd össze a te kis tök főzelék időszakodat. Mert nem pont ezt mondja a görög, de azt mondja, hogy hasonlítsd össze. Tedd a te nehézségedet az ő nehézsége mellé. Gondoljatok arra, hogy ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek. Úgyhogy Jézus, úgyhogy összegzésül, jó csapatban vagyunk. Ó, jó, kitüntet egy csapatban, amire a világ nem méltó. Előttünk jártak. Mikor úgy érzed, hogy egyedül vagyok, kevesen vagyunk. Nem. Egy hatalmas csapatnak a részei vagyunk. Kettő, nem te hívtad el magadat, hanem ő hívott el téged. Ő választott téged. Három, és csak onnan, amiket így mondtam. Ez a futásod, ez a legértékesebb futás. Pál apostol azt mondja, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mi ez a harca? Hitünknek a harca? Ez a legnemesebb.
Futás és harc. 4. Jézus járt előtted a legszörnyűbb viharban, és kitartott érted. Hú, milyen hálásak lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy kitartottál. Szerintetek az Úr Jézus meg volt kísértve azzal, hogy azt mondja, hogy ránézett a tanítványok értetlen fejére, Péter ostoba kommentjeire, a hitetlen tömegre, akik hozsannázták, aztán utána pedig azt kiáltották 6 nappal később, vagy 5 nappal később, hogy feszíts meg. Jézus tudta, hogy ez fog történni. Jelentette többször az ő szenvedését. Mondhatta volna azt, hogy tudjátok mit? Ezért a bagázsért én megőrültem. Van ennek értelme? Én most felszívódok, pápá. És mindannyian a biztos pokolba mennénk. Úgyhogy köszönjük, Úr Jézus, hogy te kitartottál. Köszönjük. Aztán 5. Jézus veled van. Nem csak, hogy előtted járt a viharban, hanem legszörnyűbb viharban, hanem veled van most. Íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Máté 28:20. És aztán 6. A lelked horgonyát már bevitte a biztonságos kikötőbe. Ő már bevitte. Úgyhogy be fognak húzni bennünket. Be fognak húzni. Lukács 16 az azt mondja, hogy amikor a hívő meghal, akkor abban a pillanatban Isten angyalai, sőt, még meg se hal. Mert ha meghalok, és mielőtt még a földet éri a testem, már azelőtt Isten angyalai fognak, és bevisznek a biztonságos kikötőbe. És ez a mi reménységünk, ő a mi reménységünk, úgyhogy ne adjuk fel, ne hagyjuk abba, tartsunk ki a hitben, a szeretetben, szolgálatban, egységben, összetartozásban, harcolva a hitnek a nemes harcát, folytassuk, hogyha lelassítottál, vagy már az oldalvonalnál állsz, hé, gyere, ez csak az első, még lehet folytatni bőven. Ő bevitte a lelkünknek a horgonyát a szép és biztonságos kikötőbe, és most majd behúz bennünket. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy tekinthetünk az előttünk járókra, emberekre, férfiakra és asszonyokra, akik hit által éltek, akik nem látható dolgokra, hanem a láthatatlanra tekintettek, akik hatalmas ellenállás, nyomás, kísértés, hazugságokon keresztül csak végig futották a pályát, és most ott vannak a lelátón. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy aztán nézhetünk a fiadra, Jézusra. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztus végig futotta az ő pályáját. A világ minden ellenállásával és minden démonával és elbátortanításával szembenézve. Olykor csak imádkozva és könyörögve és vért izzadva, de aztán angyal jelent meg és erősítette őt, és végigfutotta. Azt mondta a tanítványainak a Getsemáné kertbe, hogy gyertek, keljetek fel és menjünk. Gyertek, menjünk. Aztán persze mindenki más maradt. Különböző helyeken szétszórulva csak ő ment egyedül. És köszönjük, hogy az Úr Jézus egyedül ment azért, hogy mi nekünk ne kelljen soha egyedül mennünk. Köszönjük neked. Uram, elismerjük azt is, hogy olykor a mi hitünk és a kitartásunk messze alább hagy. És
Lehet, hogy vannak itt némelyek, akik már akár le is álltak. Már csak külsőleg teszik a dolgokat. Külsőleg teszed a dolgokat, mert el vagy bátortalanodva, csüggedve. Ne felejtsd el, el vagy hívva. Ne felejtsd el, Isten megragadott téged, és Isten vont téged. Gyere vissza a versenybe. Nagy jutalma van a hitednek, ne dobjuk el a bizodalmunkat, melynek nagy jutalma van. Köszönjük, Urunk. Hálásak vagyunk. Jézusnak a nevében köszönjük, és szeretnénk futni a te kegyelmedből, a te hátszeleddel, kegyelmeddel ezt a pályát végig. Köszönjük, hogy te vagy a reményünk és a biztonságunk is ebbe. Jézus nevében. Amen.